Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömegsereg lett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga előjárója, mihelyt meglátta őt, a lába elé borult és nagyon kérte. Halálán van a lányom, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erre ő elment vele, nagy tömeg kísérte és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett, sok orvos, sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle, megfordult a tömegben és megkérdezte, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai ezt válaszolták. Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed, ki érintett meg? De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve remegve előlépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele, odaborult elé, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá. Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga előjárójának házából, és közölték, meghalt a lányod, miért fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga előjáróját, ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az előjáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk, mit lármáztok itt, miért sírtok, a gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, és kísérőivel együtt bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét és azt mondta neki, Talita kum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai szentírási olvasmányoknak az üzenete, tanítása, amit a mai liturgia szívünkbe akar vésni, hogy Isten az élet Istene, Isten halhatatlanságra, örök életre teremtett mindannyiunkat. És ennél fogva az élet, a létezés önmagában ajándék, érték, olyan érték, ami megkérdőjelezhetetlen. És ezzel persze, ezzel a hittel szembe megy az a mindennapi tapasztalatunk, hogy de hát ez az élet azért tele van hiánnyal, kínnal, olykor szenvedéssel, veszteséggel. Hogy van ez, hogyha Isten halhatatlanságra teremtett, miért kell akkor ennek a mi mostani létünknek ilyen sokszor hiányokkal küszködő létnek lennie? Nehéz feszültség ez a mindennapjainkban is. Mi oldja fel ezt az ellentétet, vagy kérdezhetem azt is, hogy hogyan vagyok képes hinni ebben az Istenben, aki az élet Istene? Hogyan vagyok képes reménnyel élni, amikor a hiányokkal vagy a veszteségekkel találkozom? És a mai vasárnap két választ ajánl. Kétféle magatartást nekünk, amivel válaszolhatunk erre az ellentmondásra. Az egyik, a Szentleckében, amit hallottunk, hogy Szent Pál ajánlja, hogy éljetek egy ilyen kölcsönösségben, ahol segítitek egymást, hogy akinek van, az adjon annak, akinek nincs vagy kevesebb van. Nem egy ilyen adok-kapok viszonyban megélve ezt az adást, segítségnyújtást, hanem úgy, hogy mindannyian rábízzuk magunkat arra az Istenre, aki gondoskodik rólunk. A másik tanítás, amit hallunk a mai evangéliumban, az pedig az, hogy éljük meg a magunk személyes mi voltát az Istennel való kapcsolatunkban. Ennek szeretnék még egy pár percet szentelni. Egyszer egy szép szombat reggel Londonban sétáltam. Viszonylag ritkán történik ilyen, nagy élmény volt, és két templomot is láttam a séta közben, be is tudtam menni mind a kettőbe. Az egyik valaha Szent Márk tiszteletére lett fölszentelve, jelenleg étterem térnek van berendezve, de egyébként nagyon szép, úgy építészetileg, művészileg, a többi. Meg vannak hagyva oltárok, oltárképek. Kicsit irigykedtem is, hogy milyen szépen fel van újítva, de jó nekik. Ellenben a templom hajóban ilyen nagy asztalok, hogy ott nagy közösségek is tudjanak jól érezni magukat. Oldalt, pult, hosszan, koktélozó, kávézó, ilyen-olyan lehetőségek. A másik templom, amit találtam, mikor bementem, éppen mise volt egy vértanú tiszteletére, katolikus templom volt, plébánia templom. Szintén nagyon szépen rendbe volt téve. Egy idős atya misézett, hívek, ahogy ez szokott lenni így katolikus misén. Amiért ide hozom, az nem az, hogy most sírassuk, hogy süllyed az egyház hajója, vagy nem tudom, a nyugat bajba van, szép volt a múlt, vagy szép lesz a jövő, hanem inkább azért, mert nagyon érdekes volt, hogy az a gondolatom támadt a két templom látogatása után, az a kérdés vetődött fel bennem, hogy vajon az én életem az melyikre hasonlít? Az én lelkemet melyik templom fejezi ki? Olyan szép volt megtapasztalni a működő katolikus templomban, hogy az a templom az arra jó, az nem jó másra. Az arra van kitalálva, hogy az ember az ő figyelmével odaforduljon afelé, az Isten felé, aki egyedül szent, aki egyedül képes örök életet adni. Istennek fenntartott hely és idő. Találkozás lehetősége ezzel az Istennel. A másik templom viszont arra emlékeztetett, vagy azt fejezte ki, hogy ott az Istennel kapcsolatos gondolatok, érzések, bármi, kifejezések, pusztán dekoráció. Vajon melyikre hasonlít a lelkem, melyikre hasonlít az életem? Vannak-e az életemben olyan pontok, helyek, idők, találkozások, amelyekben Isten, Isten lehet, mindenféle más érdek, számítás, elvárás nélkül? Vagy pedig olyan könnyen sodródom, belesodródom a mindennapi élet forgatagába, ahol mindenféle elvárások és érdekek vannak, és háttérbe szorul annak a lehetősége, hogy Isten, Isten lehessen. kell, hogy legyenek az életünkben olyan pontok, és most nem csak az imádságra gondolok. Nyilván ilyen a vasárnapi mise is, ilyen alkalom, de nem csak. A hétköznapjainkban vannak-e olyan megállások, vagy olyan pontok, akár olyan találkozások, ahol jelen lehet az Isten, mint Isten, nem csak mint dekoráció. Akár az egymással való találkozásainkban is. Ugyanis a mai evangéliumban látunk két embert, akiket teljesen erőtlenné tesz ennek a földi életnek a sajátossága. Ott van ez az apa, aki egyébként úgy tűnik egy erős, tekintélyes ember, mégis teljesen erőtlenné lesz, mert a lánya haldoklik. Vége az erejének. És ott van ez az asszony, 12 éve szenved. Gyenge, nincs neki ereje, elfogyott. És így közelítenek Jézushoz. Nincs másuk. Ekkor is van ott köztük egy fontos különbség, Jairus, a zsinagóga előjárója, odaáll Jézus elé, leborul előtte, mert nem számít, hogy ő a zsinagóga előjárója. Nem számít, hogy mit ért el eddig az életben. Csak az, hogyha lehet, a lánya éljen. Ellenben az asszony úgy gondolkodik magában, jó leszek én így hátulról is, arc nélkül. Majd úgy is hat. Ha itt ebben a Jézusban az Isten ereje van, akkor ez úgy is működni fog. Igaza van, mert működik. De akkor is szükség van arra, hogy merjen az arcával élni. Ne bújjon el az Isten előtt. És amint Jézus kihívja ebből az arctalanságból, meggyógyul, de a gyógyulása teljes lesz. Nem csak a teste gyógyul meg, hanem önmaga személyiségében megszabadul a szégyentől, megszabadul attól a belső fájdalomtól, amit hordozott. Van-e az életünkben napról napra olyan alkalom, amikor merünk Isten előtt nem bujkálni, hanem mindazzal, amik vagyunk, leborulni a színe előtt. Ez az a magatartás, amit az evangélium ajánl. És nagyszerű ígéretet kapunk, amikor ezt a magatartást gyakoroljuk. Ezt a leborulást az Isten előtt, nem elbújva, akkor Isten életet tud adni. Örök életet, hiszen halhatatlanságra teremtett. Nincs az az emberi gyengeség, betegség, sötétség, bűn, probléma, gond, aggodalom, aminél ne lenne erősebb Istennek ez az éltető, folyton új életet és örök életre szülő, teremtő ereje. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.